Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt a szakképzésről beszéltünk, és a szakember hiány egyáltalán a munkaerő hiányról, hiánytól jutottunk idáig. Ugye van egy ágazat, amiről nagyon-nagyon sokat hallunk, hogy ott jelentős fékezőerőt jelent a munkaerő hiány, ez az építőipar. Ami ugye egyrészt egy jelentős jelzés annak, hogy van-e gazdasági növekedés érdemben, milyen a magánberuházásoknak az üteme, és hát itt úgy van egy komoly munkaerő hiány. Mi lesz az építőiparral? Ön szerint ott hogyan lehetne pótolni? Ugye a technológia elmaradás nyilván ott is jellemző.
Hát az építőipar a gazdasági ciklikusságnak leginkább kitett iparága. És olyan, mint egy lakmuszpapír. Hogyha egy gazdaság jól megy, akkor az építőiparon gyakorlatilag azonnal látszik, és hogyha a gazdaság elkezd fékezni, ha baj van, akkor az építőiparon szintén megjelenik. És ott a legnagyobbak a hullámok egyébként. A ciklikusság. És ebből következően most, hogy megy a gazdaságnak, most, hogy van egy beruházási boom, akár magánszférában, tehát lakossági szférában, akár állami szférában, kicsi a meglévő építőipar kapacitás, ami egyébként 2008-ban, amikor a pénzügyi válság megérkezett, akkor pedig hirtelen összeomlott, mert hirtelen nagynak bizonyult, és nem volt rá elegendő kereslet. Én azt gondolom, hogy azon túl persze, hogy a technológiai fejlődés az nagyon erősen megjelenik az építőiparon. Tehát ha megnézzünk egy útépítést, vasútépítést, akkor ott már egészen más gépesítettség van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. De ezzel együtt az építőipari tevékenységnek egy bizonyos része nem kiváltható. Tehát egy festőt nem lehet kiváltani. Egy burkolót nem lehet kiváltani. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezt külföldre behozni nagyon nehéz, mert most egész Európában egy konjunkturális időszakot élünk meg. Tehát mi még a szerencsésebb országok közé tartozunk, mert Magyarországról mentek el népesség arányosan a legkevesebben külföldre dolgozni. Én azt gondolom, hogy itt ugyanazt az imamalmot kell folyamatosan tekernünk, és azt mondani, hogy technológiai fejlődés, digitális tudás, szakképzés, újfajta technológiáknak a beemelése, amelyek korábban nem voltak.
Nyilván ehhez kell egy kicsi idő, hogy ezeknek legyen hatása. Ugye van néhány építőipari cég, aki vendégmunkásokat hozna be Magyarországra, akár nagy számban átmenetileg a munkaerőhiány enyhítésére. Mit gondol erről?
Hát én azt gondolom, hogy itt azért a munkaerőpiaci igény és a társadalompolitikai felfogás között egy erős ütközés van. Mert ha elfogadjuk azt az állítást, és én ezt messze menőkig elfogadom, hogy mi egy keresztény, fehérbőrű, európai kultúrájú ország vagyunk, akkor ezt a népességet higítani pusztán munkaerőpiaci szempontokból egy nagyon veszélyes történelmi folyamat. Ezzel olyan Pandora szelencéjét nyitjuk ki, amit láttuk itt az elmúlt években Európa, Nyugat-Európa kinyitott. Másik oldalról persze valóban az lenne a logikus, hogy hozunk külföldi munkaerőt. Na és vegyük ezt számba. Ukrajnából vagy a Kárpátaljáról az ottani munkásoknak a jó része az Lengyelországba ment, hiszen a lengyel nyelv az sokkal közelebb van az ukránhoz, mint a magyar. Ha megnézzük Romániát, Bulgáriát, ezek tulajdonképpen már kiürültek, mint munkaerőpiaci országok. 3-4 millió román dolgozik ma már külföldön, és ez egy erősödő folyamat, továbbra is erősödő folyamat. Törökországot tulajdonképpen Németország lekaszálta annak idején a német fejlődés során, bár ott még mindig nagyon komoly munkaerőtartalékok vannak, hiszen nagyon erős a népességnek a növekedése. Hát az arab világban pedig egészen más a munkához való kulturális viszony. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy azzal mi olyan jól ki lennénk segítve, hogyha ők jönnének ide. Távolabbról megvan a munkakultúra, mert egy Vietnám vagy Kína esetében ott erős munkakultúra van, vagy Fülöp-szigetek tekintetében, de hát azért ott, ha onnan elmozdulnak, akkor az arab világban mennek el, vagy Nyugat-Európában mennek el, hiszen hogyha egy munkaerő, most bocsánat, hogy én mereven fogalmazok, de hogyha egy munkaerő hajlandó 500 kilométert utazni azért, hogy munkát találjon, akkor annak már az 5000 sem sok. És innentől kezdve a piaci szabályok lép meg életbe, oda megy, ahol többet fizetnek neki.
Ha már a fizetésnél tartunk ismét, akkor ön szerint milyen gyorsnak kellene jönni mondjuk a bérfelzárkózásnak az építőiparban, hogy azok a szakmunkások, akik elmentek Nyugat-Európába, visszajöjjenek?
Hát nem titok, hogy ebben volt a Nemzetgazdasági Minisztériummal, vagy ha úgy tetszik, a kormánnyal vitánk, mert mi azt állítottuk, és azt gondolom, hogy helyesen, hogy a magyar költségvetésben benne lett volna még 1-2 százalékos járulékcsökkentési lehetőség ebben az esztendőben. Ezt végül is a kormány nem tette meg, hanem maradt az eredeti 2,5%-os megállapodásunknál. Én azt gondolom, hogy ezt a problémát csak a munkaadók és a kormányzat közösen tudja megoldani. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy a gazdasági szereplők hatékonyságjavulás nélkül egyik pillanatra a másikra elkezdjenek béreket emelni, mert akkor beleroppannak. Másik oldalon azt sem lehet elvárni, hogy a kormányzat mondja le minden adóbevételről, mert akkor meg az állami intézmények fenntartása válik lehetetlenné. Tehát egy közös munkára van szükség. Én jobban nyomnám a ceruzát. Tehát sokkal jobban erősíteném a bérfelzárkóztatási programot.
És adócsökkentés oldalon, hogyha jól értem?
Is. Adócsökkentés oldalon is, és munkaerőpiaci oldalon is. Tehát, ha úgy tetszik, a minimálbér, vagy a szakmunkás bérminimum oldalán is. Még akkor is, hogyha ez a gazdaság szereplőinek rövid távon fájdalmas, de hogyha középtávon ezt nem mondjuk meg, akkor ki fog ürülni az ország, és nem lesz elegendő munkaerő. Tehát ez egy olyan feladvány, ami a következő évek gazdaságpolitikai kihívásai között az első között van.
Mekkora egyébként ön szerint most a szakadék, mondjuk a nyugat-európai építőipari szakmunkás bérek és Magyarország között?
Én azt gondolom, hogy kumuláltan még egy 40-50%-ot kellene tudni emelni a mostani bérszínvonalon, akkor érnénk el mondjuk az európai szintnek a 60%-át, amit, hogyha az összes életkörülmény figyelembe veszem, akkor már valószínűleg itt tartaná az embereket. Tehát azért mielőtt valaki külföldre megy, a nyelvtudás, a közbiztonság, a családtól való eltávolodás, az ottani lakhatási költségek, a feleségnek az elhelyezkedése, a gyerek iskoláztatása, az egészségügyi ellátás, ezek mind-mind fölmerülnek. Tehát ezen mind elgondolkodnak. És hát persze van a napi mozgás, ami Nyugat-Magyarországra jellemző, ahol reggel kimegy, este visszajön, de hát akik Londonba mennek, azok 3-4 havonta jönnek haza.
Ha már építőipar, akkor a közelmúltban a Magyar Ingatlanfejlesztői Kerekasztalnak volt egy javaslata, ugye a lakás áfa, ami ugye 2019, a kedvezményes lakás áfa, ugye 2019. december 31-én lejárul. Az építőipar számára is kérdés, hogy vajon lesz-e hosszabbítás. Ön szerint meg kellene hosszabbítani ezt az időszakot?
Hát szerintem ezt még meg kell várni, ez, ha jól emlékszem, 19-ig.
19. december 31-ig.
Tehát addig azért még sok idő van, meg kell várni, hogy milyen folyamatok jönnek be. Azért 5 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy azon fogunk itt beszélgetni az arénában, hogy a magyar építőiparnak nincs elég kapacitása, hogy a kivitelezéseket elvégezze, vagy hogy munkaerőhiány lesz. Tehát a gazdaság ciklikussága az okozhat meglepetéseket. Ezért mondom azt, hogy amikor jól megy, akkor kell felkészülni a rossz időszakra, és ezért kellene most nekünk olyan képzési rendszereket fölépíteni, amelyek majd egy dekonjunktúra esetén is alkalmasak arra, hogy fenntartsák a magyar gazdaságot.
De egyébként például az áfa oldali beavatkozás az mondjuk a gazdasági növekedés fenntartása érdekében, vagy mondjuk az építőipari konjunktúra fenntartása érdekében ön szerint egy jó eszköz?
Én azt gondolom, hogy lehet érvelni ellene is, meg mellette is. És bőven tudok mindegyik oldalon érveket felsorakoztatni. Én személy szerint nem pontosan értek egyet azzal, hogy szociálpolitikai intézkedéseket az áfa fizetésen keresztül próbáljunk meg bevinni a gazdasági folyamatokba. Erre a kormányok néha hajlamosak, vagy nyitottak, gondoljunk a halnak az áfájára, vagy most a baromfi áfára, vagy sertés áfára, de én ezt szakemberként azt gondolom, hogy nem ezekkel a technikákkal kellene megoldani.
Egyébként abban, hogy milyen gazdaságpolitikai döntések születnek, például az MKIK mekkora szerepet kap ma? Ugye 2000 óta elnök ennek a szervezetnek, tehát nyilván egy jelentős időszakot lát. Mennyiben, mekkora súlya van ma az MKIK-nek ezekben a döntésekben?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy. És talán ezzel nem becsülöm túl a pozíciónkat. Először is a kormányzat rendszeresen megkérdez bennünket. Kikéri a véleményünket, részt veszünk a gazdaságossági számításokban, egyes intézkedések bevezetésénél is. Egészen szélsőséges példákat tudnék erre mondani. De mondjuk az elektronikus pénztárgép bevezetésénél én a miniszter úr mellett voltam társelnök, hogy ennek minél kisebb legyen a gazdasági feszítő hatása, vagy az elektronikus közúti árufuvarozás rendszerének a bevezetésénél ugyanezt a technikát sikerült alkalmazni. De például, amikor tavaly azt kértem a kormánytól, hogy a 20 000 forintosnak a cseréjét azt ne tavaly december 31-ével hajtsa végre, hanem adjon egy év haladékot, abban is partnernek bizonyult. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ponton bele tudunk folyni a kormányzatnak a döntéseibe, és én azt gondolom, hogy ez egy őszinte együttműködés. Tehát jó az együttműködésünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Fejlesztési Minisztériummal, a Jegybankkal, Igazságügyi Minisztériummal, tehát minden olyan felületen, ahol a gazdaság számára fontos döntések születnek, ott kikérik a véleményünket.
Az elmúlt néhány évnek az egyik fontos gazdaságpolitikai célja volt, ha már politikánál tartunk, a gazdaságpolitikánál, hogy például az autóiparral kapcsolatos függőségünket jó lenne csökkenteni, hiszen ugye azt látjuk, hogy a nyári időszakban, ha mondjuk két nagy autógyár leáll, akkor az ipari termelési számok azok egészen rosszak lesznek. Ön szerint sikerült ebben eredményeket elérnünk?
Ebben szerintem van egy téves megközelítés, és nagyon sokan azt hiszik, hogy az autóipar Magyarország húzó ágazata, vagy legnagyobb ágazata.
Ami most is meg erről Varga Mihály beszélt itt az arénában, hogy csökkenteni kell az autóipari függőségünket.
A mi igazi függőségünk az az elektronika irányában van. Ott van a legnagyobb. Elektronikai beszállítóipar területén. Az autóiparban ott van néhány nagy cég, akiknek meghatározó a jelenlétük, viszont ha most szabad egy kicsikét nyersen fogalmazni, a portfólió tekintetében nem állunk rosszul. Tehát a magyarországi autóipari cégek azok az egész világon versenyképes cégek, és nem éppen leszállóágban levő vállalkozások, hanem láthatóan felszállóágban levő vállalkozások. Ami nekünk fontos ebben, hogy a beszállítói láncokat fölépítsük, amelyek egyébként épülnek maguktól. Mert a gumiiparban gondoljon bele, hogy micsoda hatalmas beruházások voltak az elmúlt időszakban, vagy mennyi kábelkorbács készül Magyarországon, vagy visszapillantó tükör mennyi készül itt, vagy autóülés mennyi készül az országban. Tehát ezek már teljes beszállítói láncokká váltak. És hát itt valóban van egy kockázat, hogyha ezek a cégek megbicsaklanak, akkor az egész magyar gazdaságot megránthatja. Másik oldalról nézve azonban azt gondolom, hogy nekünk ebben különösen félnivalónk nincs.
Egyébként elégedett azzal az ütemmel, ahogy a magyar vállalkozások bekapcsolódnak ezekbe a beszállítói láncokba?
Hihetetlen a megosztottság. Tehát én nagyon-nagyon sok céget meglátogatok. Tényleg egy héten több napot töltök azzal, hogy gyárakat nézek meg, vagy üzemeket nézek meg, és azt látom, hogy elképesztő különbségek vannak. Tehát van amely cég németországi cégeket képes megverni a piaci versenyben, és van nagyon-nagyon sok olyan pici cég, aki azon él, vagy abból él, hogy valahogy a holnapot túléljem. Tehát nagyon-nagyon nagy a gazdaságon belüli különbség.
Mi a különbségnek az oka?
Szerintem felfogás. Szerintem felfogás és tudás. Tehát ahhoz, hogy én exportálni tudjak, kell tudjak egy nyelvet, ahhoz, hogy hatékonyá tegyem a könyvelésemet, olyan számítástechnikai rendszert kell behoznom a cégben, ami ezt elvégzi helyettem, és kiváltja az élő munkát, hogyha azt akarom, hogy a legnehezebb munkafeladatokat és a legmonotonabb munkafeladatokat valaki ne emberrel, ne humán erőforrással végezzük, akkor robotot kell vásárolni, akkor beruházni kell. Hát ez egy vállalatvezetési kérdés, és volt, aki meg tudta ezt tanulni az elmúlt két évtizedben, volt, aki pedig nem tudott ezen túllépni.
Beszéltünk, ezt említettem már korábban a beszélgetésünk első felében is, az automatizálást és a robotokat, munkaerőhiány, robotok, van meg kölcsönös megoldás? Tehát elképzelhető, hogy az automatizáció bizonyos részét meg tudja oldani az ipari munkaerőhiánynak?
Igen, és ez egy olyan folyamat, ami zajlik. És hogyha valaki nem megy el egy üzembe, akkor ezt nem is látja, hogy ez hogyan történik, mert a mi fejünkben az van, hogy bemegy egy darab vas, és a végén kijön egy autó, és ezt mind robotok csinálják. Holott az elmúlt időszak robottechnikai fejlődése az egyértelműen abban az irányba megy, hogy a humán erőforrás és a robot együtt dolgozik. Tehát egy munka folyamatban bizonyos részeket a robot végezel, bizonyos részeket az emberi kéz végezel, és a nemzetközi beszállítói cégek azok nagyon erős teljesen ebbe az irányba mozdultak. Ráadásul a megtérülés is nagyon erős, mert azt mondják, kérdeztem egy-két helyen, azt mondják, hogy 3 év alatt egy robotnak a befektetése megtérül, tehát tulajdonképpen megéri ebbe az irányba vinni az ipari termelést.
Kell ön szerint félniük a magyar munkavállalóknak, azoknak, akik mondjuk egy autóipari cégnél dolgoznak ma a robotoktól?
Belátható időn belül szerintem nem. Mert a termelés bővülés az hihetetlen nagy, és a robotok azok elsődlegesen azt a monoton munkát végzik el, amit szerintem a munkavállalók se szívesen vállalnak. Tehát ez egy kölcsönösen nyerő szituáció.
Hogy kérdezem másként ugyanezt, kell-e félnie Magyarországnak a robotizációtól, hiszen a robotoknak teljesen mindegy, hogy melyik országban működnek?
Hát,
ott például a bérköltségek nem számítanak.
Bizonyos időtávban minden bizonnyal, de akkor ezt a választ nem csak Magyarországnak kell megadnia, hanem a világ valamennyi országának, és leginkább azoknak, akiknél ma a munkaerőnek az ára, a humán erőforrás ára, az átlagnál lényegesen magasabb. Most ilyen értelemben Németország, Franciaország, Nagy-Britannia az sokkal jobban ki van téve ennek a folyamatnak. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a technológiai fejlődés és a gazdaság fejlődése az a szolgáltatásoknak az igényeit erősíti fel, és a szolgáltatási szektorban nagyon-nagyon sok dolog nem pótolható robottal. Mondjuk egy szakács munkájában egy robotgép az persze el tudja végezni a tisztának a meggyúrását, de bizonyos dolgokat nem fog tudni soha az a gép megcsinálni.
Ez egyébként a bérköltség, az mennyire fontos a versenyképességünk szempontjából? Ezt azért is kérdezem, mert ugye március óta tagja a Nemzeti Versenyképességi Tanácsnak is, tehát nyilván erről is beszélünk egy picit, szóval a bérköltség az mennyire fontos ma?
Hát ez egy hihetetlen izgalmas dolog, és ez iparágonként változik, mert ahol magas a technológiai fejlettség, ott általában a költség halmazában a bérköltség az relatíve szerény, és ahol pedig kézi munka van elsődlegesen, ott pedig a bérköltség az meghatározó. Tehát ilyen szempontból nem mindegy, hogy egy autóipart nézek, vagy a fodrászatot nézem, mert fodrászatot valószínűleg nem nagyon lehet technológiailag már legalábbis lényegesen előrébb vinni, miközben mondjuk az autóiparban valóban meg tudnak jelenni olyan robotok, amelyek ma még nincsenek ott a piacon. Tehát ez erősen ágazat függő.
Mi ma a legfontosabb versenyelőnyünk a nemzetközi munkamegosztásban?
Hát szerintem még mindig a szakképzett munkaerő. Ezt majd persze egy gazdaságtörténeti tanulmány megérne, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor Magyarországon volt egy az akkori korhoz képest relatíve felkészült és jó szaktudással rendelkező munkaerő, akkor a magyar gazdaságpolitika, és nem csak a magyar, hanem a közép-kelet-európai gazdaságpolitika azt az utat választotta, hogy ezt a felkészült munkaerőt szakmunkásként, betanított munkásként eladta a nagy nemzetközi cégeknek. Ez a folyamat, ez láthatóan megváltozott, a munkaintenzív gazdaság egyre inkább a tudásintenzív gazdaság irányába mozdul el, és persze ettől is még technikusokra szükség van, meg szakmunkásokra szükség van, de látszik az, hogy azért a cégeknél a tudás elvárás egy-egy munkavállaló tekintetében egyre nagyobb, és ezt is felmérések mutatják, és ez megint csak egy hosszú távon izgalmas folyamat, hogy vagy a nagyon egyszerű munkafolyamatokra kellenek az emberek a cégeknél, vagy a nagyon komplikáltakra. És a közepe kopik ki. Tehát ma már egy szakmunkás nem az, mint 10-15-20 éve volt. Ma egy szakmunkásnak érteni kell a számítógéphez, érteni kell annak a programozásához, érteni kell egy robotnak a megszereléséhez, vagy beállításához. Miközben ez már nem szakmunkás tudás, ez már a felsőoktatásban csúszik bele. Másik oldalon füvet kasszálni az áróparton pedig nem kell felsőfokú végzettség. És hogyha megnézem, és ez mutatja az oktatási rendszerünknek a bajait, hogy ma a közmunkásoknak a fele, az vagy felsőfokú végzettségű, vagy középfokú végzettséggel rendelkezik. Tehát nem olyan tudással, amit a piacon el tud adni.
Mi a legfontosabb versenyhátrányunk?
Szerintem még mindig a magas adóik. Ezen még mindig lehetne, vagy ezen még kellene változtatni. A visegrádi országokat, ha hasonlítjuk, akkor az derül ki, hogy nálunk a legmagasabb az adóik, és ebben az állam lusta. Tehát az államot nem kényszeríti semmi külső körülmény arra, hogy azt mondja, hogy a saját életem költségeit, vagy a saját működésemnek a költségeit lejjebb viszem, hanem azt mondja, inkább elveszem a vállalkozóktól adó formájában, és ugyanolyan hatékony, rossz hatásfokkal működök, mint korábban.
Folynak erről tárgyalások? Ugye beszélt arról, amikor kérdeztem itt, hogy a más óból szóba került már, hogy önök nagyobb járulékcsökkentést szerettek volna. Van egy ilyen célszám, hogy az MKIK mit szeretne legalább?
Hát szerintem a visegrádi átlagot kellene elérnünk, hogyha a visegrádiakkal versenyezni akarunk. De itt megint csak tanulmányokra hivatkozok, azt mondják a jövőkutatók, hogy a leggyorsabban a bürokrácia területén fog a digitális technika megjelenni. És többek között mi voltunk azok, akik kezdeményezték az adóbevallásnak a NAV által való kitöltését, és kétszer annyian választották, mint amennyit eredetileg gondoltunk, mert az emberek nem hülyék. Hát, hogyha most megcsinálja helyettem a NAV, és még a bizonyítási teher is oda kerül, akkor miért kellene nekem ezzel kínlódnom? Ez a NAV-nál 4000 fő leépítését tette lehetővé. Senki nem vette észre. Nem is hallott róla. Ami azt mutatja, hogy a digitális eszközök behozatala a bürokráciába, az micsoda hatalmas lehetőséget rejt magában. Gondoljunk a különböző nyilvántartásokra, a megbízhatóság mérésekre, és bármi másra, ami egyébként bárhol bürokráciával találkozik.
A digitalizáció egyébként ön szerint mit fog jelenteni a magyar gazdaságban a következő 3-5 évben? Milyen hatásokkal számol?
Hát itt az a kérdés, hogy ezt mennyire kiterjesztően értelmezzük. Mert ha csak konkrétan a digitális tudásról beszélünk, tehát a számítógépnek a programozásáról, annak a használatáról, akkor az iparáganként jelentős különbségeket fog fölvetni. Tehát ahogy mondtam, szolgáltatási szektorban valószínűleg kevesebbet, még mondjuk termelő szektorban sokkal többet. Hogyha úgy tekintem ezt a digitális korszakot, mint az ipari forradalomnak egy következő szakaszát, akkor viszont az tulajdonképpen az életünk minden területét meg fogja változtatni. Hát pár évvel ezelőtt még csak teoretikusan beszéltünk önvezető autóról. Most már átszelik az országot. És eltelik 2-3 év, és valószínűleg nem lesz kamion sofőrre szükség, mert hogyha megcsinálják a technikát hozzá, akkor a kamion magától fog tudni menni, és fogja tudni szállítani az eszközöket. Tehát ez mindent, a vasútnak a szerepét, mindent meg fog változtatni.
Lesz részünk ön szerint ebben a folyamatban? És ha igen, akkor milyen szerepünk lehet?
Én azt gondolom, hogy a mostani 20 éves korosztály az nyitott erre, képes rá, a magyar felsőoktatásban ez a kapacitás megvan, vagy ez a képesség megvan, hogy ezt mennyire élünk, mennyire nem, ez részben szabályozói kérdés, és részben jövedelmi kérdés. Tehát, hogy mennyire próbáljuk ebbe az irányba vinni a fiatalokat, azért nagy csalódás volt a számunkra, amikor azt mondtuk, hogy a természettudományos képzést erősíteni kell a felsőoktatásban, és kiderült, hogy ha emeltük a pontszámot, akkor csökkentettük a beiratkozóknak a számát, mert nem volt elegendő fiatal, aki ilyen tudással rendelkezett volna.
Mi kellene az, hogy legyenek többen megfelelő tudással?
Minden tudást az elején kell kezdeni, tehát ez azt gondolom, hogy az általános iskolába kell kezdeni. Ott kell fizikát tanítani, ott kell olyan tantárgyakat tanítani, amelyek a reáltárgyakhoz közelítenek. Egyik gyerek se szereti, vagy kevés gyerek szereti a reáltárgyakat. Én se kedveltem igazából, de az életben pedig ezzel tud legjobban elhelyezkedni. Hát nézze meg, hogy egy informatikusra milyen kereslet van, és milyen kezdő jövedelemmel tudnak beállni a munkahelyükre.
Mi lehet Magyarország szerepe ön szerint? Úgy kérdezhetném, hogy elég innovatívak-e a magyarországi vállalkozások, hogy ha nem is főszerepet, de azért jelentős szerepet tudjanak vállalni mondjuk az európai digitalizációban?
Szerintem részben igen. Részben igen. Egyrészt úgy látom, hogy kialakult egy modus vivendi a kormányzat és a nagy multinacionális cégek között, különösen igaz ez az 5G technológia fejlesztésére és bevezetésére. Másik oldalon pedig rengeteg olyan startup van, olyan kezdő kis vállalkozás van, amiben benne van a spiritus.
Nem is olyan régen több startup vezető is arról beszélt budapesti konferencián, hogy rengeteg kínai, ázsiai befektető érdeklődik irántuk, csak azért, hogy visszakanyarodjunk, ugye a beszélgetésünk onnan indult, hogy a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok, nagyon sok amerikai. Mit kell tennünk, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, ezeknek az ötleteknek legalább egy része Magyarországról induljon, tehát magyar termék legyen, vagy magyar fejlesztés legyen?
Hát a világ ma úszik a pénzben. Tehát ma a pénz ára nagyon alacsony, a kamatszint nagyon alacsony, és főleg azok az országok, amelyek kestermelő képességgel bírnak, és ez abszolút Kínára igaz, azok keresik a befektetési lehetőségeket, mégpedig nem egy államkötvénybe, hanem ha lehet valami nagyobb hozadékkal kecsegtető befektetésbe. És ilyen értelemben szerintem a magyar startupoknak, kisvállalkozásoknak, azoknak nagyon komoly lehetősége van. Nem véletlen egyébként, hogy sokat fel is vásárolnak.
Mire számít? Ezek közül az ötletek közül sok itt fog maradni? Tehát mondjuk a startup, magyarországi startup vállalkozások a magyar GDP-t fogják erősíteni?
Hogyne. Ennek egy jelentős része ma is itt van. Itt működnek. Gondoljon a filmiparra, számítástechnikai programozásra, a különböző applikációknak a megtervezésére és kialakítására. Ezek ma is itt vannak, és a magyar gazdaság szerves részét képezik.
Barag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánságunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.